Én most akkor még egyszer így utólag bejelentem és bekonferálom itt az eredményes életet, és köszönjük, hogy itt vagy Sanyi, Ernő és az egész csapat, hogy fogadjuk szeretettel Sanyi.
Köszönöm, köszönöm. Hát nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok. Nem mondom, hogy nem megtisztelő, nagyon megtisztelő itt lenni. Nagyon, nagyon hálás vagyok. Nem vagyok hangos, jó ez így? Oké. Okay. Nagyon hálás vagyok Pásztor Kornélnak, hogy megszervezte ezt az egészet, hogy volt egy ilyen látása, hogy részünk lehet ebben. És tényleg a szolgálatodat, a törődést, hogy itt vagy Zentán, úgy értem, Anival itt vagytok, és akik ugye az eredményes élettalálkozót hallgattátok, és vártatok egy közösséget, a Isten elküldött titeket, hihetetlen. És megszégyenítő és megtisztelő, ahogy vártatok minket, ahogy örültök nekünk, és csak köszönjük. De ugyanakkor azt is kell, hogy mondjam, hogy figyelj, vicceltek. Ne vicceljetek már. Mi senkik vagyunk, főleg az Ernő. De ne viccelj, ez csak a Sanyi. A Sanyi az egy senki. De az Úr, oké, okay, de amiért igazából örülünk, amiért ez az egész tényleg nagyon-nagyon értékes, az, akit találtunk, az az Úr, hogy hát nem Isten, élet. Oké, okay. Én emlékszem rá, gyerekként én egy álmodozó voltam, és láttam, mert gyerekként láttam így az embereket, az életet, és azt mondtam, hogy ők valami nincs nekik, ami kellene, hogy legyen nekik. Nem álmodnak, nem mernek, nem nyújtják ki a kezüket, nem hogy a csillagok felé, sehova nem nyújtják ki a kezüket. Az emberek megvannak valahol ragadva, meg vannak keseredve. Én nem hiszem, én merek álmodni, és nem voltam hívő, nem is beszélt nekem senki Istenről, de hittem, hogy van egy nagyobb élet. Hittem, hogy van egy nagy betűs élet, amit érdemes élni, ami tényleg felemésztheti az embert, ami ámulatos. És én akkor álmodoztam gyerekként, nem is tudom miket, balgaságokat, de a szívemben tudtam, hogy igazából az a remény, ami él bennem egy nagyobb élet felé, az igaz kéne, hogy legyen. És aztán felnőttem, és kiózanodtam. Oké? És rájöttem, hogy a többieknek van igazuk. Itt nincs semmi. Emlékszem, az életem legsötétebb pillanata az volt, amikor a legsikeresebb voltam. Amikor a legtöbben tapsoltak, amikor a legtöbb pénzt kerestem, és ezekkel semmi baj nincsen. De azok voltak a legsötétebb napok, mert azt mondtam, hogy Úristen, célba értem. És itt nincs semmi. Itt nincs semmi abból, amire vágytam. Itt nincs semmi abból a nagybel. Hol a nagybetűs élet? Azt ígértétek, hogy itt lesz? Hol van? És nem volt sehol. De valami bennem azt mondta, hogy ne add föl a reményt. Az a nagybetűs élet kell, hogy létezzen valahol. Az valahol ott kell, hogy legyen. És elkezdtem keresni. Ha a természetében nincs, akkor ott kell legyen. És Isten az. És megtaláltam a Bibliát. És jogi történelmi bizonyítékok. És semmi vakhit, semmi vallás, valóság, realitás. Értem, mi nem azért vagyunk itt, mert van egy baromi népszerű vallásunk, ami nagyon tetszik nekünk, és jó buli együtt lenni, hanem azért vagyunk itt, mert valóság, hogy létezik egy teremtő, mindenható Isten, aki eljött értünk, meghalt értünk, él értünk, aki általa sebeink meggyógyultak. Micsoda üzenet Ernőtől, meggyógyultunk. És életet találtunk vele. És erről szeretnék beszélni ma. Az életről. Az élet ösvényeiről. Mert, és mindjárt megállok, és fogunk imádkozni. De csak figyelj erre. Megtörténhet velünk, hogy mi, akik már ismerjük Istent, akik hittünk Jézus Krisztusban, örök életünk van, hogy elvétjük az élet ösvényeit? Megtörténhet velünk, hogy, hogy, hogy édes vízben sodródik a hajónk, hajótöröttként, már hetek óta, és mi nem iszunk a vízből, és szomjan halunk a csónakban. Megtörténhet? Én azt hiszem, hogy megtörténhet, és erről szeretnék beszélni, az élet ösvényeiről, azokról az ösvényekről, ahol nem csak, hogy a szomjadat oltod, hanem hogy van, élő vizeknek a forrásává válsz. Úgyhogy át kell, hogy adjam még nektek az én gyönyörű feleségem szerető üdvözletét. Szívében, lelkében itt van, velem, velünk, veletek, sokat gondolunk rátok, és nagy dolognak tartjuk, nagy dolognak tartjuk, ami történik. De most muszáj imádkoznunk. Rendben? Mehet? De nem egy ilyen vallásos imát akarok. Csináljuk ezt. Én fogok imádkozni, de te is, amikor imádkozunk. Figyelj, számíts rá, hogy Isten csinál valamit most. Te most fog valamit, most! Itt is számíts rá, nem tudom, hogy fogja, de valamit csinálni fog. Lehet, hogy most ebben a következő 40 percben, lehet, hogy utána a szünetben, lehet, hogy este a beszélgetésnek, lehet, hogy este, amikor lefekszel aludni, de mi lenne, ha számítanánk rá, hogy a mindenható, aki az életét adta, értünk is nekünk, hogy neki drágák ezek a percek most, hogy ő lehajol hozzád, hogy ő a te szemedbe néz bele, hogy te fontos vagy neki, és hogy ő téged megérint, és veled történik valami. Mert te egyedül, te többet érsz az egész világnál. Az egész világnál. Isten személyes. Nem egy statisztika vagy, nem egy karakter egy táblázatban. Ha te egyedül lettél volna az, akiért neki az életét kell adnia, akkor ő te érted egyedül megváltoztatta volna az örökké való rendet. És Krisztus a keresztre ment volna, csak te érted. Úgyhogy mondjunk egy imád, hogy hát ha az Úr ad valamit, hát ha tesz velünk. Mindenható Istenünk, itt vagyunk előtted, és miattad vagyunk itt, és csak miattad vagyunk itt, és szeretnénk hallani tőled, nem csak hallani szeretnénk tőled, hanem hallani szeretnénk rólad, és nem csak hallani szeretnénk rólad, hanem veled szeretnénk találkozni. És nem csak találkozni akarunk veled, Urunk, hanem hogy megérints minket, hogy egy kapcsolatba kerüljünk, egy mélyebbe, hogy rátedd a szerető kezeidet a sebeinkre, és azok meggyógyuljanak, hogy falak leomoljanak, hogy vakfoltokban fénygyújjon, hogy megváltozzon, aminek meg kell, hogy elmélyüljön, aminek kell, hogy életet találjunk, olyat, amilyet te szánsz nekünk, Istenünk. Ez az imánk. A te nevedben, a te fiadnak a nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Oké. Eredményes élettalálkozó, egy olyan vad ígéretem volt, hogy elkezdünk egy új sorozatot, és sajnos az agyam már rá. Valami ilyesmi, rákattant, a kattancót hallottam. Úgyhogy ez az üzenet. A sorozatnak az a címe, hogy a hatodik elem. Akik látták a filmet, Luke Besson, ötödik elem, oké? Szinte ugyanaz, csak a hatodik. Na mindegy. Ne törődj semmivel. Az élet útját keressük. És azt mondtam legutóbb az eredményes élettalálkozón, hogy ez hat fázis. Talán egy folyamatnak a hat mérföldköve, de lehet, hogy nem folyamat, mert az a hat elem, amiről most beszélni fogok, és azt hiszem csak egyről részletesebben, egyszerre van utána jelen az életünkben. De lehet, hogy egy folyamaton megyek át, ahogy megértem egyiknek a jelentőségét a másik után. És, nem, és ez most nem egy hat pontos gyakorlati keresztény élettanácsadó, nem mondom, hogy ez bármiféle teljes megoldás lenne, vagy bármiféle hűha, hanem azt gondolom, hogy ahogy ezen a hat kategórián gondolkozunk, egyszerűen Isten szolgálni fog felénk, a kapcsolatunk mélyülni fog vele, közelebb érünk, közelebb kerülünk hozzá, egyszerűen egyszerűen jó lesz. Elmondom a hatot, oké? Nem árulok zsákba macskát. Rögtön ezzel kezdtem. A legutóbbi előmérsére találkozom, azt mondtam a legvégén, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mi ez a hat? Egy órát beszéltem előttem másról. Igen, igen, jó, akkor gyertek el jövő héten. De aztán nem, meglágyultam és elmondtam. Oké, hat elem. Az első elem, keresd először Isten országát és igazságát. És erről szeretnék egy picit többet beszélni. A második elem, ez Róma 12, hogy változzatok el elmétek megújulásával, az elme megújulása. És most lehet, hogy mindegyikről egy picit fogok beszélni, hogy egy kis mélységet nyerjen. Hogy figyelj, mind szabadok vagytok. Valóban szabadok, én hiszek ebben. Azt gondoltok, és azt hisztek, amit csak akartok. Ezt értitek? Ha te azt hiszed, hogy nyomorult vagy, megteheted. Hiheted, hogy nyomorult vagy. Ha te azt hiszed, hogy az élet így meg így működik, megteheted, hiheted, hogy az élet úgy meg úgy működik. Ha te azt gondolod, hogy egy nyomorúságos jövő vár rád, ha azt gondolod, hogy a holnapért neked kell megharcolnod, ha azt gondolod, hogy a holnapban csak annyi biztos, amennyit te a helyére tettél, gondolhatod ezt? Hiheted ezt? Szabad vagy rá. Ettől valósággá válik. Ettől semmivé lesz Isten ígérete, miszerint azt mondja, hogy ő majd gondoskodik a holnapról. Ettől semmivé lesz mindaz, amit ő megtett. Úgyhogy mit mond Isten nekünk? Azt mondja, hogy figyelj, meggyógyultatok. De ha te azt hiszed, hogy nem gyógyultál meg, akkor reggel hogy ébredsz föl? Úgy ébredsz föl, mint egy beteg. Bár nem érzem, hogy fáj, de bármikor fájhat újra, mert beteg vagyok. Mire Isten azt mondja, de meggyógyultál. Nem. Nem, az nem úgy van. Majd meg kell gyógyulnom, majd én igyekszem, majd én megdolgozom érte. Vagy bármilyen koncepciót elővehetsz, amivel eddig működött az életed. És ezek csak egész egyszerűen zsákutcák, amelyek egy nyomorúságos életre vezetnek, amelyek csak egész egyszerűen haszontalanná teszik a számodra Istent és az ő kegyelmét, amelyek csak egyszerűen nem működővé teszik a számodra az ígéreteit. Az ígéreteit ő visszavonja, amikor nem hiszel benne? Visszavonja az ígéreteit? Nem. De nincs hasznom belőle. Ő azt mondja, hogy meggyógyultál, lazíts. És én azt mondom, nem beteg vagyok és görcsölök. És mióta görcsölsz? 15 éve. Mert nem gyógyít meg, de már meggyógyultál. De nem, de igen, de nem. És Isten azt mondja, kérlek, gondold meg magad. Új felismerés. Az elme megújulása. Szabad vagy, muszáj, hogy hozzáigazítsd a gondolkodásodat Istenhez, és ez nem hepciáskodás, ő nem ugráltat minket, hogy gyerünk, így gond, még azt is megmondom, hogy gondolkozz, nem, hanem ő azt mondja, hogy figyelj, egy hihetetlen valóságot adtam neked, kérlek, higgy benne. És egy nagyon egyszerű mantra, tessék, hadd használjam ezt a szót, hány embert botránkoztattam most meg? Oké, 4-5, egész jó, na. Ha 50% fölé megyünk, kezd hatásos lenni. Én tévedek, Uram. Az érzéseim tévednek, a gondolataim tévednek, a rutinom, az elmebeli rutinom téved. Uram, én tévedek. Reggel fölébredek, és ez első szavam, Uram, én tévedek, de neked igazad van. Te mit mondasz nekem? Én kérdezlek, és te oktass engem, ahogy Jób mondta. Én tévedek, és neked igazad van. Ez az új mantrám, így gondolkozom. Miért? Mert ha nem így gondolkozom, akkor megmaradok a saját ösvényeimen, a saját tévutaimon, akkor megmaradok a saját csapdámban. Ez volt a második, a harmadik. Lehet, hogy az elsőig nem jutunk el, mert ez jó, oké? Jó, melyik a harmadik? Várjunk, melyik a harmadik? Énekek éneke 12.4. Bezárt kert az én húgom, elpecsételt forrás. Valahogy így van. Oké? Ez miről szól? Úgy csak tippeljetek, miről szól ez. Az én húgom hozzáférhető bárkinek? Bárminek? Olcsó préda? Az én húgom egy bezárt kert. Oda nem mehet be csak az, akinek kulcsa van. Egy elpecsételt forrás. Nincs bejárása, csak annak, akinek joga van oda bemenni. Az én lelkem legyen egy kert, amelyhez Istennek adtam kulcsot, és senki másnak. Szól ez erkölcsről is, de nem szeretek erkölcsről beszélni, mert eltakarja előrünk az valódi erkölcs forrását. De szívesen beszélek mentális tisztaságról. Milyen gondolatoknak van joga bemenni az én kertemben? Milyen vélekedéseknek, milyen hozzáállásoknak adok engedélyt? És tudod, rögtön ott vagyok, hogy jó, Uram, jó, amit mondasz, Sanyi, tetszik, amit mondasz, de ez már lehetetlen! Lehetetlen! Hogy én az elmémet, tudod, az érzelmeimet, hogy én azt uraljam. Pedig ez az egyetlen terület, ahol van valamekkora uralmad, de Isten irgalmas, mert jön a negyedik, rögtön utána, a harmadik, a negyedik, és ez a szellemben járás. Oké, figyeljetek. Olvasom a Bibliát, és így egyszer csak így rám ugrott. Fogtam már lapokból is ki. Ja! És kiállapott, és pung a padlóra. Az is! Mi ez? Ez valami, amit már olvastam 10-szer, 100-szor, 1000-szer. Hogy a Szent Szellem, amikor hittem, belém költözött. És ahogy olvasom a Bibliát, a legtöbb helyen, mintha Isten nem akarná, hogy a dolgokat én csináljam. De aztán persze van rengeteg intés, hogy csináljam, de előtte meg rengeteget beszélt róla, hogy ne csináljam. Akkor ez most micsoda? És rájöttem, hogy a Szent Szellem, Isten harmadik személye, aki valóban itt él bennem, engedélyt kér arra, hogy segíthessen. Engedélyt kér arra, hogy vezethessen. Hogy ő folyamatosan itt van, nem mint egy dzsin, aki engedelmeskedik az én parancsomnak, hanem mint Isten, aki kész engem vigasztalni, kész engem vezetni, kész engem az ő akaratában fölkenni, természetfeletti erőt, hatalmat adni. Itt van velem Isten. És ezt mondtam eredményes élet találkozón, hogy de hogy van ő itt? Hogy van ő itt? És hogyan hallgatok én az ő vezetésére? És azt mondtam, hogy olyan ő, mint egy kis madár. Láthatok már kis madarat? Cinkét. Cinke, nem veréb. Cinke. Lehet veréb is, mindegy. Kis madár. A kis madár milyen nehéz elriasztani? Nagyon könnyű elriasztani. És tudod, kimész, tudod, szórsz neki magot, aztán megszokja a magot, aztán kimész, szólsz magot, és már nem mész el, csak 5 métert, és még oda repül, összeszedi, aztán nem mész el már csak 3 métert, 2-t, 1-et, és a végén a tenyeredbe teszed a magot, és rászáll egy pillanatra a tenyeredre, és csipeget 2-t, és elszáll. És aztán a végén végigugrál a karodon, és fölül a válladra, és ez a Szent Szellem. Ő, és a mindenható ül a vállamon, a mindenható hatalmával, de csak ha nagyon akarom. Nem én diktálok, nem én parancsolok, nem én, nem dzsín, hanem csak könyörgöm, Uram, gyere, és én alávetem magam neked, és könnyű elhessenteni, tudod, a büszkeség, az önigazság, az én tudom, a nem is tudom, a mód, ahogy én élek, én csak csinálok egy ilyet, és a kis madár elszállt. És tudod, mire jöttem rá, hogy a keresztény életemben, tudod, nagyon sokszor azt, hogy nem is akarom, hogy jöjjön a madár, húzzál innen, kis madár, mert én tudom, hogy mit csinálok, mert én nekem van egy programom, és én élem az életemet, És tudod, és lemaradok arról az egyetlen forrásról, amivel ez az egész működik. Mert figyeljetek, valljuk be, hogy ez lehetetlen. Ez nem egy nehéz küldetés kereszténynek lenni, ez lehetetlen küldetés. Viszont abban a pillanatban, ahogy megértem, hogy élek, és jutunk az ötödikhez, hogy élek, ötödik? Már az ötödik? Hogy élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Azt hiszem a mai napig nem értem. De ott van az egyik kulcsvers között, mert érzem, hogy itt van valami nagyon mély dolog, amit Isten mondani akar nekem, hogy ez egy élet, ami lehetetlen nekem, de magától értetődő vele. Értsd a kontrasztot, lehetetlen nekem, keserű küszködés, meghiúsulás, és magától értetődő vele. Ha Uram, hogy bárcsak megengedném neked, hogy éld az életet bennem. Nem kell megengedni, már élném. Vagy már élem. És tudod, nem értem pontosan, de ez a következő lépés. Értitek, mekkora jelentősége van? Hogy a Szent Szellem vezetésének engedni. Mert hogyha a Szent Szellem vezetése alatt élek, akkor nem vagyok a törvény uralma alatt. Akkor nem vagyok a törvény uralma alatt. A testemmel nem én tusakodok, hanem a szellem tusakodik a testtel. Mert ha én tusakodok vele, akkor mi történik? Egyre nagyobb lesz, egyre erősebb lesz. Eddig se voltam valami nagy fiú, de miután egy éve harcolok a régi bűnös természetemmel, én egyre kisebb vagyok, ő egyre nagyobb. Oké, az ötödik. Ez volt az ötödik? Ez már az ötödik volt. Nem, de ne, akkor lehet, hogy hét van. Mert, vagy valahol elszámoltam magam, mert a következő az a Szent Szellem után az a kereszt. És ugye élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Ez a keresztnek egy gyönyörű üzenete. Oké, mert mit találok magamban? Azt találom magam, hogy miközben én nagyon jó keresztény akarok lenni, és keresem az élet ösvényét, és ezekre én mind figyelek, és elmélkedem ezen, és törődöm ezzel. Azt találom magamban, amit Róma 7-ben talált Pál is, hogy azt találom magamban, hogy a bűn megvan bennem. Hogy a bűn törvénye megvan bennem. Azt találom, hogy van egy ellenség belül. És újra meg újra felüti a fejét. Újra meg újra. És gyógyíthatatlan. És azt olvasom a Bibliában, ezt mondja Krisztus, hogy aki az én tanítványom akar lenni, az szedje össze magát, pallérozza ki magát, igazán váljon fókuszáltá, az akarat erejét szedje össze, és igazán igyekezzen megfelelni nekem, mert különben nem fogunk tudni együtt dolgozni. Mert ha ezt mondaná, ezt érteném. Ez az én módszerem. Ez az én megoldásom. De ő helyett mit mond? Azt mondja, hogy vedd elő a 45-öst, húzd fel, így puf, lőd fejbe. Tudod, csak hogy emlékezetes legyen, fölébredek reggel, ó Jézus, dicsérlek Uram, halleluja, halleluja. És érzem, hogy valami büdös van itt mellettem, halleluja. És oda nézek, és ott van egy ilyen félholt fickó, és ez is ő is ébred fel, és azt mondja, Sanyikám, megmondom, mit csinálunk ma. Ez az én régi természetem. Tudod, és rossz a lehellete, és mindig ugyanazt mondja, és borzasztó erőszakos, és próbáltam már vele megegyezni, és nem lehet, és Isten azt mondja, ne is akarj megegyezni, vedd elő a 45-öst, puff! És még mocorog, még mindig áll föl, puff! Vigyél magaddal tárat, hármat, négyet, mert a keresztet fölvettem reggel, de délután, délelőtt 11-kor megyek ki a klotyóba, ott van, puff! Jó takarítók kellenek, de a kereszt hordozás a megoldás arra, amikor én nekem nem tetszik Isten programja, amikor nem tetszik, ahogy intézi az életet, ahol azt látom, hogy én igazából nem akarom, amit ő akar, és valójában mást akarok, és nem is tudom, útban vagyok, vagy éppen aggódom. Érted? Uram, nincs egy józan pillanatom, mert megemészt a félelem, aggódom, félek. Miért? Mert az nem történhet meg velem. Mi az az az? Mindegy, az! Helyettesíts be, amitől épp félek. Az velem nem történhet meg. És hol a garancia, hogy te egy olyan ösvényen fogsz vezetni, ahol az nem történik meg velem? Hát, ebbe belemehetnénk, de figyelj, a probléma az, hogy neked van egy elképzelésed, amit fölé emeltél az én tervemnek. Most arról, most csak röviden beszélünk, hogy az én tervem telve van szeretettel, telve van törődéssel. Az én tervem gyönyörű, és lehet, hogy van benne egy-két rázós részlet, de az én tervem gyönyörű. Egy apa tervezte a fiának, egy anya tervezte a fiának, a lányának. Figyelj, az én tervem jó, én jó vagyok, Isten jó, újulj meg az elmédben, de a nagy gond az, hogy neked is van egy terved. Hogy te diktálsz, hogy Sanyi király ül a trónon, és erre nincs gyógyír, csak Sanyi király halála. És aztán a következő, és most már nem tudom, hogy ez hanyadik, aki jegyzetelt, számolja meg. 7 van! Yes! Elszúrtuk a címét az egész sorozatnak. Mi? Mindegy, úgyse a számok számítanak. Figyeljetek! Mert a 6. elemmel még hajazhattunk volna az 5. így héttel már nem jó, majd összevonok 2. És ezt figyeljetek, és ez a 6. elem, ez a korona az egészen, és ez a szeretet. Az a szeretet, amiről nagyon valószínű, hogy sokkal kevesebbet tudunk és értünk belőle, mint amennyit kellene. És ezt János levele 4 alapján mondom, ahol Isten azt mondja nekünk, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Okay. Mert Isten szeretet. És ahol az ő szeretete uralkodik, ott nincs helye a félelemnek. Nincs helye a félelemnek. És mondja azt, hogy az ő szeretete abban mutatkozik meg, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Ami valami olyasmit jelent, hogy Istennel minden rendben van. Hogy ő tanít minket, hogy ő felnevel minket. Hogyha valamit rosszul gondolnánk, ő azt majd kijavítja. Ha őt keressük, az ő szeretetében a világ legbiztonságosabb helyén vagyunk. De én félek. Én félek. Nem, ezt erményesére találkozom, ezt mondtam. De én nem félek, ezt mondtam. Hanem rettegek. Én tele vagyok rettegéssel. Miért, Sanyi? Mert megnéztem, hogy hányan vannak az ellenség csapatában. Mert megnéztem, hogy mekkora az erőforrásom. Mert végig gondoltam, hogy mi minden várhat rám. Mert ha csak én vagyok szemben mindennel, akkor nem sok okom van nem félni. Okay, miért félsz, Sanyi? Mert józan vagyok. És Isten azt mondja, a józanságodat tisztelem, de kérlek, hogy keverd bele a számításodba engem is. Engem is. Mert ha én veled vagyok, kicsoda ellened? Kérlek, válaszold meg a kérdést. És a vallásos, jól nevelt, bibliaiskolán képzett énem mondja, hogy hát, ha te velem vagy, senki nem lehet ellenem, király. És hogy élem? Hogy a szívem legmélyén, hogy van ez a képlet? Abban a világban ébredek föl reggel, ahol a mindenható Isten sövénye veszi körül az életemet? Ahol a mindenható tüze óv engem? Ahol üldöznek az egyiptomiak? De tűz választja el őket tőlem. Ahol amikor utánam jönnek a szétnyílt vörös tengerbe, akkor összecsapnak a hullám. Úgy értem, látom, hogy Isten velem van. És azt gondolom, hogy igen, de nem. Mert egy piros lámpa villog a lelkemben a félelem. A félelem egy piros jelzőlámpa. Nem lettél teljes a szeretetben. Ami nem azt jelenti, hogy te bármilyen szinten rossz vagy, hanem azt jelenti, hogy nem érted még Isten szeretetét annyira, hogy kiűzhette volna a félelmet. Azt mondja, hogy itt van a helye a növekedésnek, itt van a helye a növekedésnek. Gondolkodj rajtam, elmélkedj rólam, engedd, hogy tanítsanak, engedd, hogy megmutassam, mert ha teljessé válhatna az én szeretetem benned, a félelemnek nem maradna helye. Nem azért, mert onnantól vakbuzgó lettél, vagy rendkívül bátor, vagy bármi más, hanem mert ugyanaz a gondolkodás, amely félelemhez vezetett, egész egyszerűen nem talál már okot félni. Mert ha a mindenható velem van, ki lehet ellenem? Ki lehet ellenem? És tudod mit? Elegem van belőle, hogy ezt teológiai szinten tudom. Elegem van belőle, hogy ekkorára dagadt a fejem, hogyha nem tartom erősen egy jelvillen oldalra. Ki a szözt érdekel, hogy mit tudsz? Kit érdekel, hogy mekkora a teológiád? Hogy mit élek belőle? Hogy mit vittem haza belőle? Az számít. Haza akarom vinni. Lehet, hogy nem akarok többet tudni. Ezeket akarom élni. Az élet ösvényén akarok maradni. És egyre jobban megismerni őt. És ahogy őt egyre jobban megismerem, egyre szabadabbnak lenni. Ahogy egyre szabadabb vagyok, megszabadulni a félelemtől. Bátorsággal élni. Józansággal. Istent ismerve és félve. Egy bensőséges kapcsolatban. Erről fog szólni. A következő, nem is tudom, pár hét, szerintem mindegyiknek kell legalább egy alkalom. És hogyha az Úr akarja és megengedi, akkor az elsőről most is beszélnénk. Egy picit lehet? Egy picit beszélhetek róla? Pásztor Kornél, mehet? Van még 15 percünk. Még 25? Hihetetlen! Figyeljetek! Hogy érzitek, ez jó? Ez jó lehet? A hatodik elem. Jeremiás 29:12. Azt mondja, hogy hadd olvassam el a 11-et is, mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok. Itt meg is állok, jó? Ne mondd meg nekem, légy szíves, hogy én mit gondolok rólad. Mert ezt csináljátok állandóan. Ó, Uram, te biztos nem szeretsz engem, légy szíves, ne te mondd meg, hogy én mit gondolok rólad. Uram, de eddig mindenki, aki azt mondta, hogy szeret, az utána csak tudod cserben hagyott, légy szíves, ne vetítsd ki rám a gondolataidat. Mert én tudom, hogy mit gondolok rólad. És neked kéne hozzáigazítani a saját gondolataidat az enyémhez. És itt mondja, ugye, és most miért vagyok egy picit ilyen harapós? Hát mert különben lemaradok a lényegről. Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyet rólatok gondolok, így szól az Úr. És itt mondja, békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Ezek az én gondolataim. És aztán mondja, ugye is ez a fogságban lévő Izraelnek, a babiloni fogságban lévő Izraelhez beszél itt, hogy amikor lejár a 70 esztendő, újra összeszedi őket, de ez egy alkalmazás lehet ránk is. Hiszem, hogy Izrael népe, mint nép, valami olyan életúton ment keresztül népként, amilyen életúton én keresztül megyek egyénként. És ott van benne a felnőtté válás folyamata, a mód, ahogy Isten az egyre érettebb nemzetével más és más módon bánik, ott vannak benne a visszacsúszások és a helyreállások, és ott van benne minden, amit felismerek egyénként a saját életemben is. És persze nem lehet ilyen egy az egybe megfelelést felállítani, de alkalmazásként ez tökéletes. És ezt mondja, hogy akkor... Abban a jövőben azt mondja, hogy akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, és itt jön, mert teljes szívetekből kerestek engem, megtaláltok engem, ezt mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Két kulcsszó. Segítségül hívtok engem, és kerestek engem. Teljes szívből kerestek engem. Oké, lányok, ha titeket keres egy pasi, tegyük föl, hogy nem vagy férjezett. Ha téged keres egy pasi, ha olyan immelámmal keres, tudod, olyan csá, hello, eljössz moziba. Az jó, az, tehát úgy értem, erre vágytál? Még lehet, hogy moziba sem észel vele, igaz? De amikor a nagy őt keresed, oké, akivel összekötöm az életemet, tudod, akivel egy igazi mély kapcsolat lesz, akivel egy igazi kapcsolatom lesz, az hogyan keressen téged? Hogyan keressen téged? Immelámmal, fél szívvel, csak úgy, hát kerestem, nem találtam, ennyi, majd lesz másik. Nem. Mondjuk ki együtt. Egész jó, még egyszer. Wow, teljes szívvel kerestek engem. Miért? Mert a mi kapcsolatunk, a tiéd és az enyém, ezt mondja Isten, az nem egy játék. A kapcsolatunk, te meg én, ez maga az élet. Kérlek, én mindent odaadtam neked, és érted. Ahhoz, hogy ez működjön, neked is fel kell ismerned, hogy én vagyok a válasz. Teljes szívvel kell, hogy keress engem. És ez nem egy, tudod, nem egy kisebb rendőrségi komplexusból eredő birtoklási vágy, vagy a szösz tudja, hogy micsoda, hanem ez a metafizikai valóság. Ez Isten következetessége azzal, ami van. Figyelj, átlépsz az örökké valóságba, és látni fogod színről színre, hogy Isten van, és nincs semmi más. Tehát semmi más. Az utolsó ítélet előtt mi történik? Felbomlik az ég és a föld, recsegve, ropogva, mint egy tűz által. És nincs semmi. Csak Isten, meg te. És ez a valóság. Azt mondja, hogy az, amiben te viszonyulsz, az, amiben te bálványokat találsz, dolgokat, amiket jobban keresel, mint engem, dolgok, amiknek a szívedet adod, azok látszatok, hamis látszatok, azok nincsenek. Azokat én tartom fent körülötted, hogy legyen egy környezet, amiben megismerkedhetünk, de az élet lényege, az élet szíve, az élet maga, az ez a kapcsolat. Te, meg én. Érted? Kérlek, keress engem teljes szívedből. A másik kult szó, segítségül hívni. Hogy értem, segítségül hívni. Mert a keresem én teljes szívből, egy ilyen intellektuálisan, tudod? Hát keressük, hát ha megtaláljuk. Berögjük egy dobozba, elrakjuk, néha elővesszük. Hogy értem, keressük Istent. De nem, ő azt mondja, hogy itt van egy függés. Itt ott van az az állapot, ahol te azért keresel engem, hogy rám támaszkodj. A segítségül hívni az erről szól, hogy én nem vagyok elég magamban, én kereslek téged. És ezt a kettőt mondja, kerestek engem, imádkoztok hozzám, és teljes szívből kerestek engem, segítségül hívtok engem, és megtaláltok. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Keressük Istent. Mi? Ő nagyon vicces. Ez csak a csapattagok tehetik meg, ugye? De nem keresem, ez a helyzet. Lehetek őszinte, nem keresem. Fölkelek reggel, más dolgom van. Visz az élet. Visznek a kötelességek, a felelősségek, akár a szolgálat, a szolgálat. Én szolgálom őt. És mikor beszéltél vele utájára? Nem tudom. Imádkoztam reggel. De úgy értem, ővele mikor találkoztál utoljára? Nem tudom. Más dolgom van. Nem érek rá. Vagy annyira nem izgi. Tehát ráérnék, de annyira nem izgi. Tehát keresem őt, de igazából nem keresem. És itt jön a nagy kérdés. És most, ha ez a nem inged, neved magadra. Jó? Akkor semmi baj. De ha ez itt marad, akkor vége a történetnek. Akkor itt van vége a történetnek. Hogy jutok el oda, hogy én, aki egy unott közömbösséggel simán leélném az életemet, főleg ebben a királyi gazdagságban élő nyugati civilizációban, ahol a legnyomorultabbak közöttünk is igazából nem az életükért küszködve élnek. Hogy történik meg, hogy én keressem őt? És találtam egy Zsoltárt, a 107-et. Első vers, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ja, hát ezt tudjuk. Az Úr jó, örökké tart a szeretete, mindig ezt halljuk Isten tiszteleten, adjunk neki hálát. Mennyire mély ez az ismeret a szívedben? Mennyire van ez ott mélyen? Megint nem inged neved magadra. De olvassuk tovább. Így szóljanak az Úr megváltottjai, akiket megváltott az ellenség kezéből. Ezt nem is biztos, hogy értem. Összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról és északról és délről. És aztán kezdi. És azt hiszem 4 vagy 5 különböző példát hoz föl. Figyeljetek, ez történik velünk. Ez az életünk. Isten az ő maga szeretetében dolgozik rajtunk, hogy mi keressük őt, és keressük őt. Figyelj, vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szorongtak is, elcsüggett a lelkük. Érezted már így magad? Hogy eltévedtél? Hogy nem találtál élelmet? Hogy úttalan utakon éhezve és szomjazva éltél? Fizikailag is akár? Hányan fizikailag is, de lelkileg. És Isten azt mondja, hogy ez a sötétség, ez a nehéz időszak az életedben, ez jó neked. Azt mondja, hogy figyelj, ez jó neked. Mert az élet azt hazudja, a világ, a körülményeink azt hazudják, hogy van élet Isten nélkül is. És amikor átlépünk az örökké valóságba, látni fogjuk, hogy ez egy eszméletlen hazugság volt. De az, ami most körülvesz minket, azt hazudja, hogy van élet Isten nélkül is. És én segítek neked felismerni, hogy nincs. Hogy a te erőforrásaid nem elegendőek, hogy valami nélkülözhetetlen hiányzik az életedből nélkülem, hogy az a nagybetűs élet, az, amiről még gyerekkorodban álmodtál, aminek léteznie kéne, az létezik, de nem nélkülem. És azért, hogy ezt felismerd, és ahhoz, hogy ezt ne csak egy intellektuális szinten a tesztben simán megválaszolom, 5-ösre megírom a tesztemet bibliai ismeretből, hanem zsigeri szinten, egzisztenciális szinten az életem, mint ahogy a levegőre szükségem van Istenre is, megengedi, hogy bolyongjak a pusztában. És ezt mondja, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És itt van egy kult szó, a nyomorúság. A nyomorúság egy gyönyörű eszköz Isten kezében. A nyomorúság egy gyönyörű eszköz Isten kezében. És most a következőt mondod éppen. Hoho, remélem, hogy én nem kerülök nyomorúságba. Én azt már Sanyi, ha ezért jöttem ide, már tudom, hogy hibáztam. Nem akarok nyomorúságba kerülni. De várjál, figyelj! Ők a nyomorúságukban Istenhez kiáltottak, és Isten azt válaszolta, hogy hosszú út lesz, mire innen kijössz, mert sok hibát követtél el, és ezekért a hibákért fizetned kell, és amúgy sem jobbítottad még meg önmagadat kellőképpen, ezért húzz bele. Itt adom a 25 pontos önmegjobbítási módszert, amit ha teljesítettél, újra beadhatsz egy beadványt, és majd elbíráljuk az ügyedet. Addig nyomorúság lesz. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, vessző, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. Mikor mentette ki őket? Mikor kiáltottak. A kiáltás után mennyivel? Itt nem részletezi, de olyan elég. Tehát nem teszi indokoltá, hogy itt jelentős idő elteltét feltételezzük, bár az is megtörténhet, de kiment, feltétel nélkül kimentette őket. Na most mit szólsz ehhez? Mi lenne, ha észrevennéd, hogy minden nap nyomorúságban vagy? Mit szólnál ehhez? Ha ahelyett, hogy azt mondod, hogy jó, csak nehogy nyomorúságba kerüljek, felismernéd, hogy az életed ő nélküle nyomorult. És mi lenne, ha minden pillanatban ő hozzá kiáltanál? Mi lenne, ha fölkelnél reggel, és ó, Uram, itt vagyok, ments meg engem, és ő lehajol és megment. Mi lenne, hogy amikor mész dolgozni, azt mondanád, hogy ó, Uram, nem akarok a főnökömmel, ments meg engem, és ő lehajol és megment téged. Mi lenne, hogyha elismernénk, hogy az élet nem működik nélküle, hogy nincs egy alternatív valóság, ahol én érvényesülhetek és élhetek egy teljes életet Isten nélkül is. Nincsen, hanem nyomorult vagyok, de ő hozzá kiáltok, segítségül hívom őt, és ő azonnal ott van velem. És elolvashatnám a többit is, és lehet, hogy olvassunk el még egyet, hogy a helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak, adjanak most hálát az Úrnak a szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. És figyeljetek, hogy Isten állandóan vád alatt van. Ezt észrevettétek? A világ vádolja Istent. A helyzeteink vádolják Istent. Mi vádoljuk Istent. Mivel vádoljuk? Azzal, hogy nem ad inni a szomjazónak, nem ad enni az éhezőnek. Megkérdőjelezzük a jellemét. És ez ott van a kultúránkban, és ott van a démoni kivetítésekben, és ott van mindenütt. És nem kiáltunk hozzá, és megmaradunk a tévedésünkben. De amikor hozzá kiáltok, amikor őrá bízom magam, és mégis élek, akkor észreveszem, hogy igaz volt, amit mondott. És úgymond próbára teszem őt, mert rálépek hitben arra, amit ígért, és megtapasztalom, hogy működik. És az egész egy lefelé tartó spirál helyett egy fölfelé tartó spirállá válik, ahol Isten igazat mond, és én megélem, és egyre bátrabban kiáltok hozzá, és még inkább megélem, és egyre inkább értem, hogy én oda adhatom az életemet őnek, mert ő tényleg az, akinek mondja magát. Adjanak most hálát az Úrnak a szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. És figyelj, olvasd végig a Zsoltárt, sokféle bajba keverednek. Van, aki önszántá, önhibájából, van, aki valaki másnak a hibájából. Gyakorlatilag lefedi az összes alternatívát, mindegy, hogy miért vagy nyomorúságban. Kiálts hozzá, ő a megoldás. Hadd ragadjak itt le egy picit. Figyelj! Istennek létezik egy általános kegyelme. A nap süt az igazra és a hamisra is. És Isten általános kegyelme azt az illúziót tartja életben bennünk, hogy van egy forrás, van egy élet Isten nélkül is. Azért azok az emberek, akik közel élnek a természethez, akiknek a mindennapi megélhetésükért sokat kell tenniük, akik tudod, nem esznek, ha aznap nem fogtak semmit. Akik tudod, nem melegszenek meg este, hanem vágtak fát hozzá. Azok az emberek jobban értik, hogy egy nagyon közvetlen függésben élnek Istentől. De mi modern emberek, tudod, én marketing tanácsadó vagyok, el tudod ezt képzelni? Kereskedelemben felhasznált szövegeket írok, ha fázom. Ezt érted? Ötszörösen, áttételesen elégíti meg a valós szükségeimet, a család szükségeit, az, amit csinálok. Mert alig látom a kapcsolatot aközött, hogy mire van tényleg szükségem, és amit elvár tőlem a világ, hogy tegyek. Ezt értitek? Hol van itt Isten? Könnyű nem látni az ő közvetlen befolyását az életünkben, a mindennapokban, a pillanatokban. Ha Isten általános kegyelme nem lenne, azonnal értenénk, hogy nyomorúságban vagyunk. Csak elveszítem a ruhámat, csak elveszítem a fedőt a fejem fölől, csak elveszítem a meleget, tél van. Fedő nélkül, ruha nélkül, tél, kész. Azonnal értem, hogy nyomorult vagyok. Azonnal értem, hogy nyomorult vagyok. Azonnal értem, hogy nem működik az élet, csak én velem. Úgyhogy az Úr azt mondja, hogy a nyomorúság a te barátod, mert vezet téged a kifogyhatatlan forráshoz, a soha el nem veszíthető erőforráshoz, vezet téged hozzám, vezet abba a kapcsolatba, ahol gyönyörűség van. És ez lenne a következő gondolat. És van még 5 percünk, Kornél? Mennyit mutatsz? 10-et! Azt a mindenit, akkor belemegyünk a következőbe is. 10 perc. Olvassátok végig mindet lefedi, minden lehetőséget. De erre mondom azt, hogy figyelj, oké, keresem Istent, mert nyomorult vagyok. És a Zsoltáríró azt mondja, és ő mindig biztos segítség a nyomorúságban. Hanyadik Zsoltár ez? Mindegy. Majdnem mindegyikben mondja. Az is jó. Mert ő mindig biztos segítség a nyomorúságban. A nyomorúság nem gond, ha megértem, hogy ő a biztos. Mert mit szeretnék? Egy kényelmes életet, egy inger szegény életet. És nem gúnyolódok, ha szívemből beszélek. Ez az imámre, uram, lazítsunk már egy kicsit, léci, nem lehetne egy kicsit. Ugye te Csak hogy rendbe rakni mindent, hogy minden rendben legyen. És ő azt mondja, hogy dehogy is nem lehetne, persze, hogy ne. De amikor minden rendben van, akkor te a rendben élsz, és nem bennem. Mert a lelked a földhöz tapad. Ugye 119. Zsoltára. A lelked a földhöz gravitál. És amikor csak úgy elengeded, amikor úgy hagyod, akkor vissza fordul az anyagi dolgok felé, és az anyagi dolgokba vetett bizalom, a belőlük jövő biztonság, a belőlük jövő élet felé. És csak lemaradsz rólam. Nem akarom, hogy lemaradj rólam, mert az igazi élet én vagyok. Ezért a nyomorúság jó neked. És szeretném kivenni az életedből, de nem azon az áron, hogy elfelejtesz engem. És tőlem ezt kérdezte, és én pereltem vele! Szereti, ha perelsz vele. Azt mondja, legyél hideg vagy meleg, csak langyos ne legyél. Én hideg voltam. Ó, ura, hideg volt kint is. Figyelj, uram! Elegem van! És persze, egy igazi ima volt, hogy uram, most ez hogy van? Hogy nem lehetne, hogy ennek vége legyen. Nem lehetne, kérlek, uram. És azt mondta, hogy dehogy is nem. De igen, persze, hogy vége lehet. Hogy ne? Nagyon szeretlek. Hogy ne lehetne vége? Tudod, mit csinálok most? Mi történik? Igazából azt hiszem tudom, mert soha nem voltam olyan közel hozzád, mint most. És még lehetnél sokkal közelebb. De hogyan? Hogy nem lesz vége? Basszus! És azt mondta, hogy figyelj, vége lehet. De tényleg, döntsd el te, hogy legyen. Hogy legyen. És nem volt arrogancia benne. Na, akkor döntsd el te! Hanem figyelj, minden fájdalmat, ami ott van benned, értek és érzek. És akarom. De ha nem lesz vége, sokkal közelebb leszel hozzám. Fény fog gyúlni a sötétben. Egy úton, amin elindultunk, végigérünk. Hogy legyen? Sanyi. Hogy legyen? És helyettesítsd be a nevedet. Legyen én velem, uram. A te szereteted szerint. Legyen én velem. A te szereteted szerint. Legyen én velem úgy, ahogy te akarod. És a nyomorúság nem cél, de az élet az cél. Az élet az cél. És jobb élni, mint halottnak lenni. Jobb élni nyomorúság árán, mint döglött kutyának lenni. XVI. Zsoltár 11, és ezzel itt és most befejezzük. Mert azt mondtam az Úrnak, hogy figyelj, nem lehetne a másik oldalról tanulni. Úgy értem, most tényleg ennyire, tehát ennyire gáz vagyok, hogy tudod, ha megversz, kereslek, ha meg nem versz meg, akkor nem kereslek. És most a megversz szót itt tegyük idézőjelbe. Mire azt mondja, hát, te mondtad. Nem, és igazából ezt mondta, hogy nem, de vannak fázisok, amikor csak egyszer ez működik. Van a lelkedben egy korlát, amin nem tudsz átlépni, nem is mondom, hogy lépd át, mert lehetetlen átlépned. Formálnom kell téged, hatást kell, hogy gyakoroljak rád. El kell kezdenem nyomni a lelkedet ott, ahol fáj, hogy az a határ az leomoljon. Egyszerűen az agyag nem tudja megformálni magát, nekem kell megformálnom téged. De igazad van. Van egy másik út, ahogy az ember úgy dönt, hogy keresni fogja Istent. Van egy másik út. 16. Zsoltár. 16. Zsoltár. Az egész erről szól. Kérlek, olvasd el, az egész erről szól. De a 11. verset fogjuk most olvasni. Mert erről szól a 6. elem. Erről szól az egész sorozat, hogy ezt mondja Dávid, a következőt mondja, figyelj, hogy 15. vers, mert Uram, te vagy az osztály részem és poharam. te tartod kezedben a sorsomat, osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik. Nekem az osztályrész az örökség. Te vagy az én örökségem. Ó, kincset találtam benned. Az örökségem kies helyre, óriási, hatalmas, és nagyon tetszik nekem. Uram, nézlek téged, és nagyon, nagyon tetszel nekem. Hogy Dávid megtalálta Istenben a barátját, a szerelmét, a kincsét, a gyönyörűségét. Uram, hogy tehetném, hogy én is megtaláljam? És azt mondja, hogy nagyon egyszerű hegyi beszél, azt, ahol a szíved, ott van a kincsed. Nem, fordítva, ahol a kincsed, ott van a szíved. Oké, ahol a kincs. Mi az, ami kincs lesz az életedben, amit nagyra értékelsz, amit sokáig nézegetsz, amit sokáig nézegetek, amit elkezdek nagyra értékelni, amit átgondolok újra meg újra, és egyre magasabbra emelem. A kincsem mély válik, és a szívem oda kötődik, és vágyni kezdek rá. Jeremiás könyvében az elején mondják, hogy mondja Isten, panaszkodik a népére, hogy elhagyták, hogy más isteneket keresnek, mi nem vagyunk ilyenek, nekünk nincsenek más isteneik, de ő nekik volt, és azt mondja, hogy más után futsz, más szeretsz, és erre azt válaszolták, hogy de mit tegyek, ha mást szeretek. Bevallják, hogy nem szeretlek, Uram, mást szeretek. Az álmaimat szeretem, a jövőképemet szeretem, a kényelmemet szeretem, a karrieremet szeretem, a szeretetemet szeretem. Mit tudom én, mit szeretek? Mást szeretek. Micsoda tragédia, nem? Micsoda tragédia. Az Istennel való életünk egy és Isten azt mondja, hogy add nekem a szívedet, és a szíved akkor lesz az enyém, ha kincset találsz bennem. Kérlek, nézd meg engem újra. Kérlek, nézd meg engem újra. És Dávid ezt tette, megnézte Istent, és azt mondta, hogy gyönyörű. És ezért haragszom a vallásra, ezért haragszom az Isten igéjét elhomályosító tanításokra, mert nem látjuk már Isten szépségét, és kötelességből megyünk utána, miközben szerelemből kellene menni. És ezt mondja itt a végén, és ezzel befejezzük, megismerteted velem az élet útját. Nem erről beszélünk? A hatodik elem, az élet útját keressük. És ő nem kevesebbet ad nekem, mint az élet útját. Nem tudom zsebre tenni. Azt mondtam, hogy 6 előadás lesz róla. Ugyan már, Sanyi, nem tudod lefedni. De hát, ha valamit kapunk belőle, de ő maga az. Ha ő megvan nekem, ha őt keresem, akkor ő megismerteti velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad, örökké tart gyönyörűség a jobbodon. Teljes öröm. Hányan kerestek örömöt az életben? Hányan keresünk örömet az életben? Hó, bárcsak találnék örömet az életben, és ő azt mondja, hogy teljes öröm van te nálad. Örök gyönyörűség a jobbodon, íme egy jobb motiváció a nyomorúságnál. Íme mi lenne, ha érett emberek lennénk, akik megnéznénk az Urat, megszeretnénk őt, és rájönnénk, hogy örömet, teljes örök gyönyörűséget találunk nála, és udvarolnánk neki, és utána mennénk, és válaszolnánk neki, amikor ő udvarol nekünk, és mi lenne, ha teljes szívünkből keresnénk őt, és mi lenne, hogyha segítségül hívnánk őt, mert szerelembe estünk vele, és ő az életünk. Ha keresnénk először Isten országát és igazságát, és minden egyebet pedig ő ráhagynánk. És a minden egyébre neki az a válasza, hogy én gondoskodom róla. De az első helyen csak egy hely van. Egy első hely van. Nincs két első hely. Ezt értitek? Hány első hely van? Egy első hely van. Azt add nekem. Szeress meg. Vagy kiálts hozzám a nyomorúságban. De az első hely az enyém. Amen. Amen. Mennyei atyánk. Nagyon-nagyon kérünk téged, hogy foglald el az első helyet. A szívünkben, a trónról leszállunk, és átadjuk neked. Ó, micsoda király! Ó, micsoda uralkodó! Tiéd az ország, tiéd a dicsőség, és tiéd a hatalom. Nem valahol messze, hanem itt, az én trónomon, az én lelkemben. Te vagy a király, te vagy a fej, te vagy a vőlegény. Látjuk a gyönyörűségedet. Keresünk téged, hogy még jobban megtaláljunk, hogy még többet lássunk belőled. És nyomorultak vagyunk, és hozzád kiáltunk minden pillanatban. És te nem késlekedsz, te megszabadítasz. A helyzetben vagy a helyzetből mindegy, de te megszabadítasz. És teljes öröm van te nálad, és örök gyönyörűség a jobbodon, és találtunk valamit, ami nagyobb nálunk, valamit, ami valódi életre visz, és nem adjuk el semmiért, és nem adjuk el senkiért. Tiéd az első hely, Urunk. És ha valaki még soha nem kötött békét Istennel, ha úgy vagy itt, hogy ez az egész új neked, de azt mondod, hogy ez tetszik nekem, ez az Isten kéne nekem, akkor erről szól az evangélium, hogy ő meghalt 2000 évvel ezelőtt, hogy nekünk sose kelljen, helyettünk halt meg, és neked semmi más dolgod nincs, mint hogy elfogadod őt. Csak ennyit mondasz neki, mindenható Isten, názáreti Jézus Krisztus, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Csak mondd neki, adj nekem örök életet. Elfogadlak, mint a megváltómat. Csak mondd neki. Akár most életedben először, mondd neki, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. És ő örök életet ad neked. És mindez a csoda azonnal a tiéd. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.